Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában hosszabb interjút hallhatnak többek között a világbajnok úszó Milák Kristóf edzőjével, Selmeci Attilával, a gátfutó Kozák Lucával és a pisztolyos Siker Renátával is. Emellett a tokiói játékokon túlra is tekintünk, elsősorban vízilabdában, birkózásban és kajakkenuban. Tartsanak velünk! Biztató a magyar vízilabdasport utánpótlásának helyzete. A felnőtt válogatottak szövetségi kapitányainak van és lesz is merítési lehetőségük. Hangsúlyozta az Inforádiónak Székely Bolcsú, a Magyar Vízilabda Szövetség utánpótlás bizottságának elnöke. Az olimpiai bajnokkal beszélgettünk.
Én nagyon optimista vagyok a tekintetben, hogy állunk. Mind a kormány, ahogy kezelte és a sport számára lehetővé tette a sportolást és a sportklubok számára és a szövetségek számára az, hogy a bajnokságok tudnak folyni és a munka tud folytatódni. Ezt azért jó néhány nemzetközi szövetség nem tudta megtenni, megengedni magának. Ebből azt gondolom, hogy ez már eleve nem egy versenyhátrány. A másik része pedig az utánpótlásban az elmúlt években elindult egy elég átfogó nézetváltás. Új rendszerek jöttek be, sokkal tudatosabban próbáljuk megépíteni akár az utánpótlás válogatottakat, akár a bajnokságokat úgy szervezni, hogy a szakmailag a lehető legjobb legyen. Tehát, hogyha ezeket mind-mind összerakom, és látom azt, hogy milyen munka folyik a klubokban, akkor azt mondom, hogy függetlenül attól, hogy mi lesz, ha lesznek idén nyáron a reményeink szerint utánpótlás világversenyek, függetlenül attól, mi lesz ott az eredmény, mert azt gondolom, a magyar vízilabda utánpótlás az jelenleg egy nagyon-nagyon jó és felfelé ívelő pályán van.
Ez azt jelenti, hogy a következő kiemelt versenyeken csatában lesz a dobogós helyekért?
Igazából másfél éve nem láttuk az ellenfeleinket, éppen ezért nem tudhatjuk. Azért az utánpótlás világversenyek mindig picit mások, hiszen ott az elvégzett munka az gyakorlatilag nagyon-nagyon kis része annak a munkának, mint amit a gyerekek klubjukban évközben elvégeznek. Ezen felül meg sokkal nagyobb az egy-egy játékos közötti különbség, sokkal jobban határozza meg egy-egy mérkőzés kimenetelét. Éppen ezért, hogyha egy-két országban van egy nagyon kivételes játékos, vagy olyan kapus, az alapvetően tudja meghatározni a játékot, és ez nem biztos, hogy az egész válogatottra, vagy esetleg hosszú távon nem biztos, hogy visszatükröződik majd, hogy mennyire fognak tudni beépülni ezek a játékosok a válogatottba. Ugye minden világversenyen jól kell szerepelni, de a fő célja az utánpótlás válogatottaknak, ugyanúgy, ahogy az utánpótlás kluboknak, nem elsősorban az aktuális eredmény, hanem az, hogy hosszú távon olyan bázist és olyan utánpótlás nyújtsanak a mindenkori felnőtt válogatottnak, hogy a jelenlegi olimpiai aranyérmeinek, a sportágnak folyamatosan emelkedni és nőni tudjanak.
A 2021-es tokiói játékokra kijutott a férfi együttes még tavaly januárban az EB győzelemmel, a női együttes pedig a Trieste olimpiai kvalifikációs tornán meggyőző teljesítménnyel győzött és harcolta ki a szereplést a tokiói játékokon. De az utánpótlás korosztályban azok közül, akik mondjuk még nem válogatottak, vagy a válogatott kapuján dörömbölnek, nagyjából hányan lehetnek a fiúknál és a lányoknál azok közül, akik esélyesek lehetnek mondjuk a párizsi olimpián a csapatba kerülésre?
Azért mindig nagyon-nagyon nehéz megmondani ezt a számot, mert ugye ez nem csak az éppen aktuális feltörekvő és maguknak helyet kiharcolni vágyó játékosok számán és minőségén múlik, hanem a mindenkori felnőtt válogatotton is, és a mindenkori felnőtt válogatott szövetségi kapitányokon is, hiszen láttunk már olyan generációkat, hogy 2-3 olimpián keresztül nagyon-nagyon kevés változás volt. Annak ellenére, hogy valószínűleg ugyanannyi tehetség kopogtatott a kapun, de egyszerűen idézőjelben nem fértek be, nem tudtak belépni. Most látszanak olyan tehetségek és olyan fiatalok, már az OB1-ben is nagyon sokan játszanak, és akár játszanak meghatározó szerepet komoly klubokba, hogy ebből a szempontból lehetünk optimisták, tehát mind a férfi, mind a női vonalon azért a szövetségi kapitányoknak áll az égnek a merítési lehetősége, illetve a fiatalokba vetett bizodalom, hogy előbb-utóbb be lehet őket építeni, szerintem az most egy nagyon-nagyon jó állapot, és nyilván ez mindig egy nagyon szerencsés fajta probléma, amikor, ezt még ugye Kemény Dénes fogalmazta meg, hogy neki az a legjobb probléma, amikor két jó játékos közül kell egy fiatalabb vagy rutinosabb között választani. A probléma az, amikor keresni kell egy-egy posztra egy megfelelő játékos. Én most azt gondolom, hogy szép számmal vannak olyan fiatalok, akik akár Párizsra oda is érhetnek.
Egyébként az, hogy Tokióba a női és a férfi csapat is kijutott, milyen hatással lehet az utánpótlásra? Ez egy motiváló tényező, látják maguk előtt, hogy milyen nagyon komoly eseményeken vehetnek részt, vagy pedig azt mutatja, hogy hát bizony nagyon-nagyon kell igyekezniük, hiszen a jelenlegi, akár rutinosabbak, de persze fiatalabbak is vannak mindkét együttesben, olyan színvonalon vannak, hogy nem lesz könnyű odaférniük.
Hát az égnek mind a kettő állítás igaz. Mind az utánpótlásra, mind az egész sportágnak fantasztikus siker, és egy óriási erő az, hogy mind a női, mind a férfi csapatunk ott van az olimpián. Ráadásul ez nem egy egyszeri alkalom, hanem hosszú ideje mind a két nem képviselteti magát az olimpiákon. Nyilván ez egyfajta felelősség is a szakmában dolgozóknak, ugyanakkor meg óriási motiváció mind a fiatalok számára, mind pedig a szakmának, hogy igenis nekünk ott a helyünk, mi azért dolgozunk, hogy oda kerüljünk, és itt még egy ifjúve is mindenki, vagy egy junior válogatottba is, mindenki azért dolgozik, hogy felnőtt válogatott legyen, és hogy a felnőtt válogatottba elérjen. Bármelyik klub edzésre az ország bármely pontján, biztos vagyok benne, hogy a 95% olimpiabajnok akar lenni.
Zajlanak a korosztályos bajnokságok. A fiúknál egy olyan rendszerben, amely több szakaszból is áll. Az eddig eltelt időszakot hogyan értékelni? Milyen színvonalú volt a három korcsoportban a fiú országos bajnokság, illetve mely csapatok pályáznak esélyel arra, hogy a végjátékban akár az aranyérmet is meg tudják szerezni.
Az idei év országos utánpótlás bajnoki lebonyolítási rendszer az eltér a korábbiaktól. Tavaly már ebben a rendszerben próbáltunk és szerettünk volna és indultunk el. Ugye ott félbe szakadt a bajnokság, tehát pont az érdemi részét már nem láttuk. Kicsit kísérleti is az egész, hiszen még egyszer sem játszottunk ebbe a rendszerbe. Ennek a rendszernek egyébként pont az a lényege, hogy nem két kört játszik mindenki mindenkivel, és utána csinálunk egy rájátszást, hanem az első kör után ketté válik az országos A csoport, és a 16 csapat 2x8 csoportba folytatja. Ennek a szakmai hozadéka abba bízunk, hogy azt fogja eredményezni, hogy ugye az első 8 az erősekkel játszanak még egy kört, a kicsi gyengébbek meg egymás között. Ugyanakkor a rendszer úgy van kialakítva, ott van benne még egy csavar, hogy a második kör után igazából aki alulra került, az ugyanúgy lehet bajnok, mert onnan az első négy az még játszik egy kis középkört, gyakorlatilag bárki visszajöhet. Tehát ebből a szempontból egy nagyon érdekes rendszer alakult ki, nagyon jó mérkőzések vannak, és a motivációt sem veszti el senki azáltal, hogy mondjuk az alsó házba került az A csoportba, hiszen onnan ugyanúgy lehet bajnok, és ez azért érdekes, hiszen ugye csak úgy, mint nagyon sok sportágban, itt a három korosztály egész évben együtt utazik. Ennek nyilván gazdasági, logisztikai és szakmai oldalai is vannak, hogy miért. Ugyanakkor olyan előfordul, hogy a három korosztályból van egy kivételes korosztály, és véletlenül az az alsó házba kerül ugye az összetett pontszámok alapján, de van esélye viszont, és van esélye bajnoknak lenni, és ez egy nagyon-nagyon érdekes rendszer. Igazából, hogy mi lesz a hozadéka, és hogy ez hogy fog kinézni, erre majd nyáron tudok választ adni, hiszen akkor fogjuk először látni. Azt egyébként el lehet mondani, hogy nagyon-nagyon élve javasoltuk és vezettük be ezt a fajta rendszert, hiszen a vízilabda az olyan szempont, hogy tradicionális, szeret a jól bevált rendszerekhez igazodni, ez meg egy teljesen új rendszer, viszont nagyon nyitottan és nagyon-nagyon várakozóan elfogadta és támogatta ezt az elképzelést a szakma, úgyhogy a vízilabda szövetségbe és az elnökségbe, úgy a szakmában is hihetetlen nagy az összetartás és az egység.
Pontosan amiatt, mert több csavar is van a rendszerben, úgy tűnik, hogy azért az egyesületeknél nem árt, ha van egy-két matek zseni is, vagy fő stratéga.
Picit túlzás, ugyanakkor azért ezt mindig hangsúlyozzuk, és ezt nem csak a válogatottaknál, az utánpótlás válogatottaknál, hanem az utánpótlás kluboknál, sőt bármilyen konferencián, hogy azt is tudjuk, hogy minden edző és minden csapat nyerni akar, minden játékos nyerni akar, ez teljesen természetes, enélkül nem is lehetne, nincs értelme a sportnak. Ugyanakkor a szakembereknek és az utánpótlás igazgatóknak is hála az égnek, ezt nagy többségében azért mindenki tudja és így is gondolkodik. Azért a fő feladatunk mégiscsak az, hogy minden gyerek, aki bekerül ebbe a rendszerbe, az szeresse meg a sportot és a mozgást. Akinek van lehetősége, tehetsége, szorgalma, az meg kapja meg minden támogatást, akár a klubban, akár az utánpótlás válogatottakban ahhoz, hogy elérje az álmait, hogy a felnőtt válogatottban legyen, hiszen nekünk az a legfontosabb, hogy gyakorlatilag azok a tehetségek, azok nehogy ne vesszenek el, hanem minden olyan háttértámogatás, szakmai támogatást megkapjanak. Ilyen alapon persze számolnak a klubok, számolnak a csapatok, de olyan nagyon nagy gond akkor sincsen, ha valaki fölkerül, lekerül, kikap egy-egy mérkőzésen, hiszen ezzel azért mindenki tisztában van. mi azért dolgozunk, hogy a munkánk az majd 5-10 év múlva hozom eredményt.
Beszéltünk arról, hogy ez egy több szakaszos bajnokság. Hogyan alakul ki a bajnok? Hogyan születik meg az adott kiírás három korosztályának az aranyérmese?
Ebben gyakorlatilag annyi a plusz, ugye, hogy beleraktuk ezt a középszakaszt, ahol kvázi alsóház és felsőházra egy ideig ketté oszlik a bajnokság, és amikor ennek a középszakasznak, ennek a hét fordulónak vége van, akkor az alsóház felső négy helyezett, és a felsőház utolsó négy helyezett, és gyakorlatilag játszik egy kiki mérkőzést, két győzelemig tartó párharcot, és ott aki feljut, az már gyakorlatilag a 8-as rájátszásba jut. A 8-as rájátszás pedig ez egy klasszikus, igazi rájátszás, tehát ott a párosításból, aki nyer, az tovább jut. Így alakul ki az elődöntő, majd a döntő. Korosztályonként ott már külön, akik eljutnak a különböző rájátszásokba, azok meg pont azt a fajta stressz helyzetet fogják átélni, amit próbálunk picit modellezni, hogy amikor kikerül egy utánpótlás válogatott csapat egy világversenyre, ott a negyeddöntőbe, az elődöntőbe, a döntőbe egy-egy mérkőzéseken múlik egy csapat sorsa, és ezek a rájátszások, ezeket pont azért raktuk bele a bajnokságba, hogy kezdjék el szokni a gyerekek, a csapatok, a játékosok ezt a fajta terhelést is.
És akkor az első 12 klub az összesítés alapján gyakorlatilag még a 3-3 csapatával matematikai eséllyel rendelkezik arra, hogy nyerjen.
Pontosan, pontosan. Mondhatnám azt, hogy az induláskor az első 16 csapat, de valóban amikor kialakul már a középszakasz második része, akkor az első 12 csapatból bárki lehet bajnok.
Székely Bolcsút, a Magyar Vízilabda Szövetség utánpótlás bizottságának elnökét, olimpiai bajnokot hallották. Ötkarika. Egy bronzérem és egy ötödik helyezés, ezzel zárta a franciaországi versenyeit Kozák Luca. A 24 éves debreceni gátfutó a múlt szombati harmadik helyezés után kedden este Lievinben 60 méteren erős mezőnyben szoros csatában szorult le a dobogóról. Szabadtéren, 100 méter gáton a tokiói repülőjegy és az ottani újabb magyar csúcsa célja, de előbb a márciusi lengyelországi fedett pályás Európa-bajnokságon mérhetik össze felkészültségüket a kontinens legjobbjai. Virányi Zsolt kérdezte Kozák Lucát.
Az előfutamban nem nagyon csináltam meg azt, amit meg tudok csinálni, és amit meg kellett volna csinálni. Úgyhogy kicsit a szerencse is kellett az, hogy én tudjak döntőzni, de nagyon örültem neki, hiszen azért nem futottam annyira jól. A döntőben már egy picit jobb volt, az időeredmény az nem rossz, viszont én többet akartam, és tudom, hogy jobbat tudok, úgyhogy kicsit elégedetlen vagyok, de ez olyan elégedetlenség, ami így előre visz. Úgy érzem, hogy az elején technikai gondjaim voltak, nyilván ezt visszanézem majd még rengetegszer, és utána kijavítjuk, de ezek olyan hibák, amik így többször előjöttek már nálam az évek során, úgyhogy én bízom benne, hogy tényleg össze fog állni a mozgás, és nem januárban kell, vagy nem február elején kell jót futni, hanem a augusztusban, de azért én nagyon bízom abban, hogy jó futások lesznek.
Ha ugrunk az időben, akkor a fedett pályás Európa-bajnokság lehet a legfőbb cél? Az, hogy ott megdőljön az országos csúcs fedett pályán, és a 797, amit ugye két évvel ezelőtt ért el, méghozzá a glasgowi fedett pályás ebbi elődöntőjében.
Természetesen az a cél, versenyről versenyre építkezünk. Most a felszáll egyetemben az EB-t tűztük ki célversenynek, úgyhogy arra építkezünk, hogy versenyről versenyre jobb legyek. Én bízom benne, hogy jövő héten szerdán Torunban ugyanott állok rajta, ahol majd az EB lesz, hogy ott már tényleg meg tudom mutatni, hogy én mit is tudok valójában. Szeretnék nagyon 8-as percen belül 8-as perc legelejét futni már akkor. Bármikor benne van az, hogy én 97-nél jobbat futok. Kicsit ez a 60 gát annyira rövid, hogy annyira kevés dolog múlik, hogy akár tényleg, ha egy kisebb dolgot jobban csak már századokat jelenthet. Úgyhogy én bízom benne, hogy már jövő héten 8 legelejét, vagy esetleg 80 belőle futok, és az EB-re viszont olyan készülünk.
Milyenek a körülmények? Ugye utazni kell, gondolom, hogy itt most már nem autóval, hanem repülővel.
Igen, én múlt héten csütörtökön indultam. Ott is a pályán kívül nem olyan voltam, ugye én csütörtökön utaztam először Metzbe. Utazás előtt PCR-tesztet kértek, közvetlenül az utazás előtt gyors tesztet kellett csinálnunk. Az érkezéskor a hotelszobába kaptunk vacsorát, amit a reggel is ott volt. Utána ismét egy gyors tesztet kellett csinálni, majd amikor rátértünk a másik versenynek, szintén egy gyors tesztet, majd egy PCR tesztet, úgyhogy az elmúlt 6 napban már össze tudom számolni, hány tesztet kellett csinálnunk, de ez a legkevesebb szerintem. Örülök, hogy egyáltalán meg lehetnek tartva a versenyt, és van lehetőségünk versenyezni.
Félelem ilyenkor azért nincs az emberben, hogy ennyi teszt, ennyi utazás?
Félelem azért nincsen, mert ugyanúgy mindenkit leteszem, ugyanúgy mindenki tesztel jöhet. Hallottunk ilyen pegyhelyzet, hogy pár sportoló pozitív lett a gyors stressz kísérlet volt EPTR-re, de hál' Istennek senki olyan, akivel találkoztam, vagy úgy közvetlenek kapcsolatban lett volna. Nyilván ezek közt látom, hogy mindenki tartja a távolságot, mindenki tényleg próbál odafigyelni arra, hogy ne legyen semmi baj ebből. Ugye versenyek után is a szokásos elkezések elmaradnak, inkább pacsi, vagy ökölpacsi van. Maszk használata mindenhol kötelező, és mindenkiben is tartja ezeket. Úgyhogy szerintem mindenkiben van egy kis félsz, egy kis tartás, de tudjuk, hogy csak így lehet versenyt tartani.
Az elhalasztott olimpia után most ez a tokiói ötkarikás játékok milyen szerepet tölt be Kozák Luca életében, ahol végre először egy olimpián ott lehet, ehhez még milyen feltételek kellenek, szintidő, kvalifikáció, ugye egy világbajnoki szabadtéri 13. helyezés már van.
Igazából ugyanúgy készülünk, mint hogyha nem lett volna az elhalasztás. Igen, ugyanállunk VB lett volna, tehát akkor a VB-re készültünk volna, nem pedig az olimpiára. Így a felkészülésben én nem érzek semmi változást. Nekem hivatalosan még nincsen meg a szintem, hiszen amikor nyáron kétszer is a kvalifikációs időn belül futottam, akkor éppen fel volt függesztve a kvalifikációs időszak, úgyhogy jelenleg ranglista alapján ott vagyok. A legjobb 40 között azt hiszem, ilyen 16. helyen állok, de nyilván az lenne a legjobb és a legbiztosabb, hogyha május elején vagy június elején tudnám teljesíteni a szintet, és utána biztos indulónak tudhatom magamat. Nyilván az olimpián ott szeretnék nagyon jól teljesíteni, ugye ezért 12-71-jel feladtam magamnak a leckét, és nagyon bízom benne, hogy ott hasonlót tudok futni, hiszen azt már egyszer megfutottam, arra szóval meg képes vagyok. És azzal akár egy döntőt el lehet csípni, hogyha éppen olyan éven van.
Ez a bizonyos 12,71 század másodperces szabadtéri országos csúcsa még tavaly augusztusban a Gyulai Memoriálon született Székesfehérvárott. Nem ehhez kapcsolódik, de érdekes lehet, hogy több tetoválása is van. Milyen üzenetekkel bírnak ezek? Az egyik talán a jobb vállán van.
Igen, nekem van egy tetoválásom, ami közös az öcsém és anyukámmal.
Egy kék madár. Hát a boldogság kék madara. Valamint van a jobb vállamon egy idézet nagypapámnak a kézírásával. Az idézet egy ilyen hosszabb szövegből van kivágva, csak egy mondat, hogy amitől magadnak az a szerénység. És én ezt a mondatot tehát körülbelül egy 3-4 éve magamra maradtam. Ő sajnos már lassan 10 éve nincs köztünk, úgyhogy ez egy nagyon személyes. Ez egy hosszabb idézetből van kiszedve, hogy úgy kezdjük, amit a legtöbb, amit a barátaidnak adhatsz, legtöbb, amit a családodnak adhatsz, és akkor így fel van egy csomó minden sorolva, és az utolsó mondata.
Valamint van egy, ami a legjobb barátnőmmel, felállóban az pedig egy karácsonyi ajándék volt a barátomtól, úgyhogy mindegyik eléggé személyes, és mindegyiknek van valami kis apró jelentése. Vannak még tervben, az idő eldöntő, hogy melyik lesz megvalósítva, és melyik nem.
A gátfutó Kozák Lucát hallották. Ötkarika. Nem sikerült tökéletesen, de összességében elégedett a 200 méteres pillangóúszásban világcsúcstartó Milák Kristóf edzője a múlt hétvégi nidzai nemzetközi versenyen elért eredményekkel. Selmeci Attila kitért arra is, hogy a nyári tokiói olimpia miatt a többi kiemelt versenyre is a szokottnál jobban odafigyelnek, így a Japánban nemrég rendezett rangos viadal kimenetelét is követték.
Azt mondhatnám, hogy mind a három napról, hogy alapvetően elég jól sikerült. Az elég jó az nem azt jelenti, hogy maximálisan elégedett vagyok természetesen. Csütörtökön utaztunk ki hajnalba, és péntek, szombat, vasárnap már versenyeztünk, tehát nemigen volt előtte pihenés, meg alkalmazkodás. Munkából mentünk, versenyeztünk, hazajöttük, folytatjuk a munkát. Ebből a szempontból viszont azért elég jó, ha megnézem például a japánoknak az eredményét, talán két versenyző volt, aki 1.55-öt úszott, pillanatban, Cetó is 56-ot. Tehát nagyjából azon a szinten, hogy picivel a japánok most előttünk vannak durván. Ez nyilván a Kristófnak is majd egy jelzés, hogy jelen pillanatban ebből még nyilván még hátra van az igazán komoly munka, az, ami most fog következni a jövő hét után, amikor ilyen versenyről munka. Egy biztos, hogy hátradőlni nem tudunk, hiszen a világ is halad előre, egyre jönnek be az eredmények majd, amerikaiaknál is most már lassan lesz egy-két komoly verseny, tehát ezeket mind figyelni kell, mondjuk a Kristóf eredményéből kiindulva egy szám volt, ami gyengére sikeredett, ez a harmadik napon a 200 méteres gyors, nem került döntőbe, tizedik lett vele, ez egy fájó pont volt valóban, fejben is a harmadik nap egyszerűen fáradt volt, szét volt esve, nem tudta összerendezni magát, és emiatt volt délután, aztán a döntőbe, a 100 pillanatban viszont már úgy érzem, hogy jól úszott, ez az 52 eleje, amit elért, ez jó eredménynek számít, én úgy érzem, szemre is szépen úszott, jól kidelfinezte, hát összességében én nagyon hálás vagyok a Magyar Úszószövetségnek, hogy lehetővé tette, hogy ki tudtunk utazni, és a franciáknak, hogy ezt a versenyt megszervezték, hiszen jó pár világklasszis versenyzőt láthattunk. Szerepelt a Manadu, ugye az egyik világ egyik legjobb sprintere, ott volt a mellúszók közül a Koch, és számos olyan versenyzővel találkoztunk, aki az élvonalban talált, tehát nem egy indultak még kategória volt. Délelőtt külön óriási küzdelem volt, hiszen külön pénzdíjjal támogatták a versenyzőket, a legjobb eredményt érjék el délelőtt is, tehát nem lehetett lazítani, kétszer kellett reggel is erősen úszni, és délután is. Jó kezdeményezés volt, én nagyon bízom benne, hogy ez a három hónap ez nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy márciusban jó sikeredjen a felnőtt országos bajnokságunk.
8 fős magyar versenyzői csapat utazott ki, ott volt Hosszú Katinka is, és még jó néhányan más kluboktól. Mennyire tartott össze a magyar társaság?
Hosszú Katinka volt az első számú versenyző, a top versenyző, hiszen háromszoros olimpiai bajnok, ugye? Utána jött a Kristófék, tehát az én kis csapatom, és a BVSC, a Nagy Péter vezette csapat, ugye a Bernek Peti és a Bohus Ricsi, tehát egy jó kis csapat volt kint, és volt még egy kislány, a Gyurina is Fanni. Én úgy érzem, hogy végig együtt voltunk, tényleg jó hangulatban versenyeztünk, egymásnak szurkoltak a versenyzők, jó körülmények voltak, nem volt túl sok versenyző. Ugye szándékosan korlátozták a versenyzők számát, 200-250 versenyző volt összesen talán, tehát jóval kevesebb, mint máskor, és belátható volt, jól szervezett volt a verseny, volt pihenő a döntők előtt, közel volt a szálloda, közvetlen az uszodával szembe található volt, tehát nagyon-nagyon ideálisak voltak a feltételek. Az, hogy kin is sütött a nap, a verseny után egy kicsit tudtak sétálni a gyerekek. Jó volt, tehát én azt mondom, hogy mindenféleképpen hasznos volt. A magyar csapat tényleg végig sportszerűen viselkedett és tisztességesen helytállt. Nyilván a Katinka is hát szinte majdnem minden számban úszott, hát nyilván nem lehet tőle várni azt, hogy mindenhol olyan szuper eredményt érjen el. Ez egy olyan edzésverseny volt, egy óriási stressz ennyi versenyszámban indulni, hát jó, elfáradt mindenki, az biztos, de hazajöttünk és folytatjuk a felkészülést.
A jövő héten rendeznek olimpikonoknak, illetve az olimpiára pályázó versenyzőknek kedden és szerdán a Tüskecsarnok melletti úszodában egy újabb edzésversenyt. Ezen részt vesznek?
Maximálisan. Nagyon örülünk neki, hiszen mi kértük, hogy amennyiben lehetséges, mivel ugye az eredeti forgatókönyv szerint ez lett volna 4 nemzet verseny, aminek az lett volna a lényege, hogy megint a német, osztrák, cseh csapat, lengyel csapat jött volna, de aztán az ismert okok miatt, ugye megint a Covid miatt ez elmaradt. Mi ugyan szerencsések vagyunk, mert most jöttünk vissza egy versenyről, de a csapat másik része, az olimpiai válogatott másik része, tehát gondolok itt a Turi Gyuri csapatára, a Kései Ajnáék és a Vizt Balázsékra, ugye a Kapásbogiék, ők viszont kint vannak Dubajban, ők most jönnek haza a hétvégén, egy hétig itthon lesznek, és utána újabb edzőtáborba fognak menni. Őnekik semmi versenyzési lehetőségük nem volt. Erre följött a felkérés, hogy próbáljunk akkor szervezni egy olyan versenyt, mivel a hétvégén elutaznak, tehát csak a hét közepére lehet tenni. De ez nem baj, kedszerdán lesz a verseny, ez azt jelenti, hogy minden versenyző, aki valamilyen válogatott, gondolok itt felnőtt, ifi és esetleg serdülő válogatott tagja, tehát csak a legjobb versenyzőket várják, ezeknek a versenyzőknek a nevezését, így a teljes magyar élgáddal részt fog venni valóban a Tüske úszodában, és ez megint egy ragyogó lehetőség lesz arra, hogy munkából, hazajöve az edzőtáborból versenyezzenek a versenyzők, ebből erőt merítve és szakmailag levonva a megfelelő következtetéseket, az újabb előttünk álló, újabb 3 hetes edzőtáborban megfelelő szintű munkát tudjanak végezni, hiszen utána már csak a felnőtt országos bajnokság következik. Tehát ez egy olyan időszak, csak edzéssel, edzőtáborral nem lehet igazán jó fölkészülni, meggyőződésem. Főleg azok, akik ilyen 100-200 számokban úsznak, itt érezni kell az iramot, nem lehet egyszerűen ugyanolyan körülményt biztosítani, kell egyszerűen a versenyzőknek a verseny. Most ugye egy ilyen speciális időszakot élünk, minden korlátozva, hiszen máskor ilyenkor már millió versenyt rendeztek, világkupákat, mindent. Most ez teljesen feje tetejére állt, nincs verseny, magunkon kell segíteni, én úgy érzem, ez egy jó kezdeményezés, és biztos vagyok benne, hogy minden versenyző nagyon örülni fognak, és bízunk benne, hogy segíteni fog megint az eredmények tükrében, hogy ez hozzá fog járulni, hogy az országos bajnokság, a főverseny, a lényeg, az jó sikeredjen.
Selmeci Attilát, a Honvéd úszó edzőjét, többek között a világbajnok Milák Kristóf mesterét hallották. Dunavarsányban edzőtáboroznak a héten a Magyar Kajakkenu Szövetség Párizs keretének férfi kenusai, a szakmai stáb pedig az 1000 méter egyesre, illetve az 1000 és az 500 méter párosra egyaránt fókuszál a következő hónapokban. A kettesek Tókióban még a hosszabb, Párizsban már a rövidebb távon csapnak majd össze, míg az egyes versenyszámtávja nem változik az olimpiai műsoron. A kenu utánpótlás válogatott kapitányát, ifjabb Foltán Lászlót kérdeztük.
Ősszel, amikor én lettem a szövetségi kapitány az utánpótlás kenu csapatnak, akkor megtettünk le egy programot, amiben a Párizs keret, gyakorlatilag az 23-as kenusok minden hónapban egy hetet együtt töltenek, és központi edzőtáborba vonulnak, és a korosztálynak a potenciálisan a Párizsba induló kenusoknak a versenyzői, azok egymás bajszát tudják húzogatni kicsit, össze tudják lérni erejüket, hiszen az otthoni munkába belefásulhatnak, mert nyilván szokott közegben vannak, mindenki tudja az erőviszonyokat, de ilyenkor nagyobb teljesítményre vannak ösztökélve az egy hétbe.
Mekkora volt eddig a rivalizálás?
Szerencsére már az elmúlt hónapokban rájöttek a srácok, hogy magasabb intenzitású munka kell ahhoz, hogy elérjék azokat az eredményeket, amiket megálmodtak. Most, hogy már vízre is szálltunk, viszont Dunavarsányban vagyunk, és nem pedig mondjuk Mátraházán egy futótáborban, hanem vízjegyzéseink is vannak. Persze be kell öltözniük rendesen, de abszolút látszik a versenyszellem bennük a különböző kondiedzések során is, meg a vízen is. Minimálisan, hiszen hideg van, de látni, hogy kergetik egymást már.
Mennyire cél az, hogy a versenyszellem mellett azért mondjuk a lehetséges páros kapcsolatokat is erősítsék, hiszen bármikor előfordulhat mondjuk a következő 10-15 évben, hogy az, aki aktívan ott tud lenni az élvonalban, magyar szinten, a párosban is megmérettethesse magát.
Most azért törekedtünk arra, hogy vízre szálljunk a februári napokban, hogy a következő táborunk, ami március 1-én kezdődik, addigra már a párosok, páros tesztelések kialakuljanak, mint egy 4 párosunk fog akkor vízre szállni így a 23-as korcsoportban. Nyilván Adolf Balázs, Fejes Dani párosa a legnagyobb név kvázi ebben a fiatal mezőnyben, de rajtuk kívül, tehát mondom, a másik 4 páros is tesztelés alá kerül, és elkezdjük a vízi felkészülés velük, aminek nyilván egy további lépcsője lesz majd a 4-es kenu, de elsősorban a pároson lesz most a hangsúly, hiszen még Tokióban ugye 1000 méteren olimpiai száma C2, addig már Párizsban 500 méteren lesz olimpiai szám, tehát egy kicsit kettős szemléletet kell venni, egy kicsit rugalmasabban kell kezelni a dolgokat, mert amellett, hogy idén még 1000 méteren gyorsan kell menni, meg nyilván a világbajnokságokon is, a fő szám júliusig az 1000 C2, de onnantól fogom már az 500 méterre kell összpontosítani, és a C2 500 métert kell szem előtt tartani, és az lesz az olimpiai szám. Nem beszélve, hogy a C4 és 500 méteren kerül megrendezésre.
És ezen a mostani tesztelésen márciusban mindkét távra fókuszálnak?
Látni a versenyzőkön, hogyha valaki genetikailag egy gyors izomrostú versenyző, egyértelmű, hogy az 500 méter felett tereljük, és nem erőszakoljuk rá az 1000 métert, mert az a cél, hogy 500-on gyorsan menjen, és erre is alkalmas. Tehát kell az állóképességi munka, ki kell egy 800-asnak végig kell tudnia menni 1000 méterre, de nyilván egy olyan versenyző, aki az 1000 méterre született, azt nem fogja tudni megverni. Viszont aki meg 1000 méterre született, az nem hiszem, hogy meg tudja verni 500 méteren azt, aki meg a gyorsabb távra a sprint született, ezért ha kell, akkor külön veszük őket edzésben is, és a kellő pillanatban specializálódnak az edzései.
Tegyük hozzá, hogy a párizsi olimpia műsorán az egyes szám nem változik férfi kenuban, továbbra is 1000 méteren küzdenek majd meg az egyes menők.
Ez abszolút így van, tehát azok a az egységek, akik esetleg eddig C2-re összpontosítottak, és szó szerint 1000 méterre van kitalálva, azoknak ugye nem egy reményvesztett dolog a Párizs olimpia, csak hát át kell állniuk a C1-es felkészülésre, egyesben kell megmérettetni magukat, meg hát annál is inkább egyébként meg a világbajnokságon, tehát mindig az olimpiáról beszélünk, de hát addig elég sok világbajnokság fog lezajlani. Világbajnoknak lenni mondjuk C2 1000 méteren úgy is, hogyha nem olimpiai szám, az egy nagyon nagy feladat és egy gyönyörű eredmény, úgyhogy nem szabad elengedni attól függetlenül ezt a távot sem csapathajóban.
Egyébként mennyire mondható meg mondjuk egy 20 év körüli, vagy annál csak kicsit idősebb versenyzőről, hogy 3,5 vagy akár 7,5 év múlva a Párizs, illetve a Los Angeles-i olimpiára lesz-e esélye oda kerülni?
Több irányból közelíteném meg ezt a dolgot. Az egyik nyilván, ami a legfontosabb, az a hozzáállása a versenyző. Tehát, hogyha szorgalmas, nyitott az új dolgokra, odafigyel magára, látszik, hogy neki ez nem áldozat, vagy nem megterhelő az, hogy edzenie kell, és ott kell lenni, hanem egy élménykét fogja föl, és jól érzi magát, akkor ugye az edzőnek már könnyű dolga van, hiszen nem azzal kell küzdeni, hogy motiválja őt, hogy lejöjjön minden nap edzésre, és az esetben ugye 11-et edzen egy héten. A másik, nyilván a tehetségfaktor mennyire létezik abban a versenyzőben, azért az látszik a mozgás koordinációjából, edzés technikájából, az, hogy hogyan közli le az erőt, bizonyos felméréseken, edzéseken, ami benne rejlik, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy mondjuk egy 19 éves versenyző sokat tud fejlődni, erről létileg nem biztos, hogy ott tart, ahol majd 2-3 év múlva tartani fog. Tehát ezeket látni kell, hogy ügyes az a srác, csak kell neki egy kis idő, amíg beérik, sürgetni nem szabad, mert ideje korán kap olyan terhelést mondjuk, amit az izületei nem bírnak el, ezáltal megsérülhet, tökélmesnek kell lenni. Elég összetett a dolog, de ezért is fontosak ezek a központi táborok, hogy monitorozzuk ezeket a srácokat. Ugyanakkor pedig elmondtam, Pozsonyi Zsoltán és Szabó Andrással elkezdett együtt dolgozni a szövetség, ahol minden táborban erőléti oktatás van, és az alapoktól oktatjuk a srácokat és az edzőket is, hogy hogy a megfelelő technikával dolgozzanak a szárazföldi edzéseken.
Az elmúlt években a férfi kenu szakág nem azon a polcon volt, mint a korábbi időszakban, Vajda Attila sikerei környékén, hogy a távolabbi múltra ne is térjünk már ki. Hogyan látja a következő időszakban, mennyire lehet trendforduló?
Minden nagy díjasztjának meg óriási sikerek után nehéz újra olyat produkálni, de a következő időszakban nagyon sok feladatunk van tövetség szakvezetésnek, az edzőknek, ugyanakkor a versenyzőknek is. Ez nem egy lehetetlen dolog újra a világ élvonalába kerülni, és ott lenni, és igenis megmutatni, hogy a magyar kenu az nem egy elveszett ügy, hanem félniük kell tőlünk a versenypályán, tartani kell tőlünk. De az is biztos, hogy ez nem megy egyik napról, vagy egyik hónapról a másikra, tehát szerintem ez a párizsi olimpia, ez egy megfelelő cél, addig ugye van 3 évünk, ha kvótát szerzünk előtte lévő évben is, egyesbe is és párosba is lesz indulunk, az ott esetben még dobogóra is tudnak lépni, akkor tekintem én ezt egy sikeres munkának, amit most végzünk, és nyilván onnan jön a Los Angeles-i olimpia, amire már egy sokkal magasabb lépcsőfokra kell jutnunk, mi így 10-15 év alatt alakult ki, idézőjelesen negatív irányba, azaz nem elég egy év, hogy átlépjünk, tehát minimum egy 3 éves ciklusba kell gondolkodnunk és fölépíteni, alapozni a versenyzőknek, amire rá tudunk építkezni sikeresen a következő években.
Már az elsősorban a felnőtt szövetségi kapitány, illetve a kenu vezetőedző feladata, Hüttner Csaba és Németh Szabolcsi, ugyanakkor hogy látja erre az évre a Fejes Adolf páros, amely 2020-ban minden hazai versenyt megnyert, mennyire robbanthat, mennyire törhet be a nemzetközi élvonalba is?
Azt látom a két versenyzőn elsősorban, hogy ők egy nagyon jó fejjel rendelkező versenyzők is egység is egyben, akik odafigyelnek magukra és alaposan készülnek és megtesznek mindent azért, hogy ez a kvóta itt legyen Magyarországon és elindulhassanak az olimpián. Az edzőkön is látom ezt a lelkesedést, olykor már túlzott is, de tényleg azon vannak minden idegszálukkal, hogy ezt a két versenyzőt oda jutassák, ahova az egész ország szeretné. Nem kicsi a feladat egyébként, mert más nagy múltra rendelkező kenus országok is hajtanak ezért a kótáért. Olyan szempontból szerencsénk, hogy a Szegeden lesz, a hazai pályán játszunk, de hát mindig van benne rizikó. Reméljük ezt a két versenyző fejben is dolgozni, és megfelelően végrehajtja majd a feladatot.
Ifjabb Foltán Lászlót, a Magyar Kajakkenu Szövetség kenu utánpótlás szakvezetőjét hallották. Ebben a sportágban a fiatalok legrangosabb elismerését, a Kolonis díjat Máró Anna érdemelte ki a 2020-as eredmények alapján. A nemrég az Újpesthez igazolt kajakozóról és az elismerés hátteréről is kérdeztük Csabai Edvint, a Kolonis György Alapítvány kuratóriumának elnökét.
Minden évben az előző év nemzetközi versenyén elért eredmények alapján a legeredményesebb sportoló kapja a Kolonis György díjat most már hosszú évek óta. Máró Anna azzal, hogy a díjat kiérdemelte, egy nagyon névos és patinás társaságba került.
Milyen eredményei alapján előzte meg a többi fiatalt?
Nagyon nehéz volt a tavalyi év, nyilvánvalóan minden sportágban, kajakkenu sportágban sem volt túl sok nemzetközi és hazai verseny sem. Szeptemberben a Magyar Kajakkenu Szövetségnek volt lehetősége megrendezni az olimpiai reménységek versenyét, így, hogy az ifjúsági világbajnokság elmaradt. Ez a verseny volt a legnagyobb nemzetközi verseny, és itt Máró Annának sikerült 3 arany és 1 ezüstérmet szereznie.
Milyen potenciált látnak a fiatal versenyzőben?
Máró Anna nagyon tehetséges, gondoljunk csak arra, hogy úgy lett a legeredményesebb versenyző, hogy még 2021-ben is ifjúsági versenyző lesz, és már a korábbi években is nagyon szép eredményeket ért el. Azt gondolom, hogy adottságait és a hozzáállását tekintve nagyon szép jövő előtt állhat, nagyon elszánt és tényleg nagyon jó gondolkodású. Biztos vagyok benne, hogy az amúgy is nagyon erős női kajakmezőnyt tovább fogja erősíteni.
Ha már erre utalt, gyakorlatilag évtizedek óta nagyon nehéz bekerülni a csapatban, nagyon nehéz mondjuk a 4-es hajóban helyet követelni magának egy fiatal versenyzőnek. Mit célozhat meg Máró Anna? A párizsi olimpiát, a Los Angeles-i olimpiát, akár mindkettőt?
Annak ellenére, hogy valóban nagyon erős a mezőny. Most, hogyha hirtelen össze kéne számolnom, hogy az aktuális, vagy mondjuk a Riót követő időszakban hányan ültek a női 4-esben, nem 4 lenne a résztvevők száma, hanem inkább 8, úgyhogy azért nem egy olyan 4-es a női 4-es, amely hosszú évtizedek óta ugyanabból a személyekből áll. Óriási a verseny, látjuk, jönnek föl fiatal versenyzők a nagy több olimpiát nyert rutinos versenyzők mellé, de hát nézzük csak meg Gazsó Dorkát, aki ugye a 19-es kvalifikációs világbajnokságon élete első olimpiai számos VB futamán a 4-essel nyerni tudott, és ösztrókolta a 4-est.
Mivel jár ez a mostani Kolonis díj?
Hát természetesen az elismeréssel, egy nagyon szép plakettel és emellett 1 millió forint eszköztámogatással, amelynek a forrását a Magyar Kajakkenu Szövetség biztosítja minden évben.
Csabai Edvint, a Kolonis György Alapítvány kuratóriumának elnökét hallották. Normál esetben most a finnországi sportlövő Európa-bajnokságra készülne a világ és Európa-bajnoki bronzérmes sikerenáta, ám a vírushelyzet újra közbeszólt. A főhadnagy a Magyar Honvédség sportszázad tagjaként tavaly nyáron 5 hetes alapkiképzésen vett részt, nemrég pedig az utcákat járta harmad magával. Mindezekről Virányi Zsolt beszélgetett a tokiói olimpiai kvótáért küzdő sikerenátával.
A célom abszolút az volt, hogy saját magamat helyre tegyem fejben az elmúlt 1 év után, ugyanis az történt, hogy megvoltak az EB válogatók, kijutottam az Európa-bajnokságra, majd törölték ezt az Európa-bajnokságot, és nagyon rosszul éreztem magam utána.
Hogy sikerült levezetni ezt a traumát?
Nem csapkodtam, azért valóban ettől már rutinosabb versenyző vagyok, de meglepődtem, mert én eleve úgy álltam ehhez az egészhez, hogy nem lesz még meg ez az Európa-bajnokság, nem lehet megrendezni, de aztán, ahogy teltek a hónapok, beleéltem magam, hogy igen, most már itthon is vannak versenyek, meg fogják tudni csinálni, betartva a járványügyi intézkedéseket, és valahogy abszolút elhittem én is, hogy ez az EB ez lesz, és kvótaszerző EB lesz Tokióra. És aztán, amikor törölték, akkor ugye engem is ez hideg zuhanyként ért, és egyszerűen értelmetlennek éreztem az elmúlt hónapok munkáját, hogy akkor miért edzek én minden nap, amikor aztán nem lesz láthatja.
Ebben mekkora segítség volt a Magyar Honvédség sportszázada, és akkor itt rátérhetünk arra, hogy rendőrökkel járőrözik. Ez miben tud segíteni?
Igen, amikor törölték az EB-t, akkor aludtam rá egyet, és rögtön másnap az volt az első érzésem, hogy valamit csinálnom kell, amit teljesen más, amit még soha nem próbáltam, és akkor egyeztettem én a századparancsnokommal, hogy milyen feladatokból lehetne választani. 3 lehetőségünk van, határszolgálat, kórházi szolgálat, és rendőr járőri szolgálat, úgyhogy én akkor ezt a harmadikat választottam, mert úgy gondoltam, hogy ez tőlem annyira távol áll, és azt sem tudom, hogy mit is kell majd csinálnom pontosan, és mindenképpen ki akartam próbálni.
Miből áll ez a munka, amit ugye látunk nap mint nap az utcákon is, hogy 2 rendőr és 1 katona vigyáz a rendre?
A járőrszolgálat, amit én vállaltam, valóban ebből áll, hogy a rendőrök munkáját segítjük, biztosítja egy katona a rendőri intézkedéseket. A járőrfeladat pedig egy elég összetett dolog, ez sokféle feladat lehet, akár a koronavírusos karanténba helyezett embereknek az ellenőrzése az utcákon, a rend betartása, igazoltatás. Szóval attól függ, hogy mikor dolgozik az ember, délelőtt, délután, esetleg este, többféle feladat van. Korán reggel van nekünk egy eligazítás bent a rendőrrőrsön, ahol mindenki megkapja a feladatát, illetve azt, hogy kivel járőrözik, hova kell mennie, mit kell csinálnia, de ettől többet erről nem mondhatok.
Van olyan érzés, hogy esetleg majd ezt lehetne folytatni? Vagy ez most csak egy 2 hetes kaland?
Ez egy 2 hetes kalandnak indult valóban, hogy nekem segítsen, illetve hogy én is segítsek a munkámmal, és ne érezzem magam teljesen haszontalannak. A célomat elértem, mert abszolút kiléptem a komfortzónámból, és olyan új dolgokat tanultam, ami számomra nagyon izgalmas volt. És nem mondom, hogy most ezt meg fogom ismételni rögtön, mert nyilván most már az edzéseimre kell koncentrálni, hisz az elmaradt Európa-bajnokság elvileg majd májusban lesz, úgyhogy muszáj arra újra teljes erőbedobással felkészülnöm, de nagyon hasznos volt ez a 2 hét.
Egyébként úgy érezhette magát ott, mintha egy filmbe csöppent volna mondjuk az első napon?
Igen, az első nap az abszolút filmszerű volt, amikor beültem az első eligazításra, akkor úgy éreztem, mintha én is egy szereplő jelennék egy filmnek, ahol borzasztó izgalmas dolgok történnek. Aztán nyilván a 2 hét alatt ehhez hozzászoktam, de minden tiszteletem a rendőröké, mert ez a munka, amit ők csinálnak, az emberfeletti.
Az, hogy ugye sokként érte sikerenátát, de talán mást is, hogy törölték ezt a bizonyos február végi, március elejé légfegyveres Európa-bajnokságot, hogyan lehet majd ebből úgy kimászni, hogy május végén az eszéki Európa-bajnokságon meglegyen a tokiói olimpiai kvóta?
Én abszolút úgy álltam hozzá az első sok hatás után, hogy semmi baj, nyertem plusz 2-3 hónapot arra, hogy még jobban felkészüljek. Úgyhogy abszolút ez a cél, hogy ezt most hasznosan töltsem ezt az időt, és esetleg sportpisztolyjal is oda kerüljek arra az Európa-bajnokságra, és akkor 2 lehetőségem is van arra, hogy kijussak Tokióba.
Bármiféle motivációs gondot okoz-e a mostani helyzet, hiszen utalt arra sikerenáta, hogy az elején épp ez volt a probléma, amikor kiderült, hogy nem lesz február végén EB.
Én minden lehetőségre fel vagyok készülve. arra is, ha esetleg elmaradnak újra a versenyek, és arra is, hogyha megtartják őket. Én nagyon bízom abban, hogy az idei nyár az már mindenkinek úgy fog telni, ahogy szeretné.
Sikeren állt át a Honvéd világ és Európa bajnoki bronzérmes pisztolyosát hallották. Ötkarika. Lengyelországi edzőtábor a végén a magyar szabadfogású válogatott néhány tagja részt vett az idény első nemzetközi birkózó versenyén a Lengyel kupán, a sziléziai Milic városában. A legtovább a 70 kg-os Antal Dániel jutott, aki 3 győzelemmel a döntőig menetelt, a fináléban pedig 3-0-ra kikapott a hazai színeket képviselő honosított klasszistól, az Európa-bajnok VB ezüstérmes Magomed Murád Gazsijevtől, és ezüstérmet szerzett. Kalapos Mihály összefoglalója.
Az UTE orosházi származású fiatal birkózója elsőként arról beszélt, hogy mekkora az értéke ennek az ezüstéremnek.
Hát ez azért nem elfel egy EU-bajnoksággal, de elég erős nemzetek is voltak. Oroszoktól, németektől kezdve indultak azért elég sokan, ugye a lengyelek se rosszak, és jó verseny volt, erős verseny volt.
A VB ezüstérmes Magomed Murád Gadzsijevvel már a decemberi belgrádi világkupán is megmérkőzött Antal Dániel.
Ott sajnos nem úgy az ki, ahogy szerettem volna. Itt viszont azt tűztem ki célul, hogy egy ószorosát birkózzak vele. Ő azért eléggé ismert, meg jó birkózó, így a súlyban az egyik legjobb a világon talán. És ez sikerült is igazából így végre minden. Mindössze csak 3-0-ás eredmény lett, ami elég szoros. Az első ötöt tűztem ki célul, hogy azért fogjak is meccset, meg hogy jókat birkózzak. Végül ugye ez nagyon jól sikerült, mert 3 meccset tudtam fogni, és a döntőben is nagyon jól birkóztam.
Antal Dániel 5 éves kora óta birkózik, és nagy célja, hogy a párizsi vagy a Los Angeles-i olimpiára kijusson.
Nemzetközileg nem igazán volt még élményem, az utóbbi 2-3 évben lendültem így bele, mert volt még utánpótlás koromban térsérülésem, azzal volt 2 műtétem, és kimaradt egy év kb. Vagy 2, és utána még mivel visszarázkódtam, hogy kb. Az utánpótlás korom az úgy el is ment. Édesapám birkózott, és igazából így nem annyira volt választásom, így 5 évesen egyből levitt a szőnyegre. Aztán kezdtem megszeretni, utána már én szerettem volna menni mindig.
Eddig 4 magyar birkózó kvalifikálta magát az idei tokiói nyári ötkarikás játékokra. A nőknél Sasti Marianna, a kötött fogásúaknál Lőrinc Tamás és Lőrinc Viktor, míg szabadfogásban a 65 kg-os súlycsoportban Muszukájev Iszmail. A 70 kg nem olimpiai kategória, így mindenképpen súlycsoportot kell majd váltania a következő években Antal Dánielnek, akinek a 74 kg-os súlycsoportba még bele kell erősödnie.
Ez a tokiói olimpia, ez most éppen lehetetlen, mondhatni úgy, mert a súlyom az nem is olyan, hogy tényleg a két súlycsoport között vagyok, hogy egyikben kicsi, a másikban nagy, és ezért inkább a következő olimpiát céloznám meg, oda pedig van időm még súlyt rendezni.
A 74 kg-os súlycsoportban honosított versenyzőnk Kuramagomedov Murád vagy Vida Csaba képviselheti a magyar színeket a március 18-a és 21-e között esedékes budapesti európai olimpiai kvalifikációs versenyen. A 70 kg-os Antal Dánielnek pedig idén a varsói Európa-bajnokság lesz az év főversenye.
Ha tudnám azt a formámat hozni, amit mondjuk Lengyelországba, akkor én egy dobogot megcéloznék magamnak.
A hétvégén nemzetközi kötött fogású birkózó edzőtábor kezdődik Tatán, és rögtön az elején, most szombaton, nagyjából 140 indulót felvonultató rangos versenyt rendeznek. Sike András szövetségi kapitány elmondta, hogy a múlt héten zárta le a csapat a 6-7-es alapozását, az elmúlt napokban mindenki a klubjában készült, most pedig folytatódik majd a közös munka egészen a kvóta szerző tornáig, amelyet a Bokcsarnokban rendeznek március 18-ától. A magyar csapat összeállításánál egyetlen kérdőjel maradt, a 97 kilósok súlycsoportja. Ötkarika. Egyéniben a Honvéd versenyzői Kondrick Kata és Belovic Gábor, a női és a férfi csapatban pedig a törekvés vívói nyerték az elmúlt hétvégi Tőr Magyar Kupa fordulót. Először Kondrick Katát kérdeztük.
Nagyon boldog voltam, hogy most tudtam nyerni. Az előző versenyen nem tudtam indulni, sajnos egy kisebb lábsérülés miatt, ezért nem éreztem teljesen formában magamat. Kicsit úgy fáradtabbnak éreztem magam, de nagyon jó érzés volt azért így megnyerni ezt a versenyt. de majd azért a nemzetközi lesz az igazán fontos majd.
Mennyire várja, hogy ismét nemzetközi páston is szerepelhessen?
Én már nagyon izgatott vagyok, és nagyon-nagyon várom. Kicsit az tényleg rossz, hogy nem lesz csapatverseny, de már így is nagy szó, hogy nemzetközi versenyt rendeznek. Alig várom, hogy indulhassak, és biztos furcsa lesz ennyi idő után újra nemzetközi páston vívni.
A múlt hétvégi Magyar Kupa fordulóban győztes Kondrickata után Fecser Viktorral, a magyar női törvívó válogatott szövetségi vezetőedzőjével is beszéltünk.
Nagyon jónak tartom, hogy végre most először hosszú szünet után teljes mezőnnyel állt rajthoz a női tör, és ki volt egészítve még román vívókkal is.
Szoros asszót vívott a döntőben Kondrickata és Pásztor Flóra. Pásztor Flóra korábban nyert Magyar Kupa fordulót, Kondrickatának pedig ez most sikerült. Mennyit fejlődött a két versenyző?
Én azt mondom, hogy nagyon stabil most már a vívások. Hál' Istennek mindenki visszajött a Covid-ba, ők ketten nem voltak covidosok. Talán lehet, hogy ez egy pici lépés előny, de volt jó nekik.
Hogyan néz ki a programjuk a márciusi Grand Prix-ig?
Én azt hiszem, hogy jó úton haladunk nagyon. Mindenki izgatottan várja a március végi versenyt. Addig is két edzőtáborba veszünk részt, jelenleg is Mátraházán vagyunk, és folyamatosan mennek az edzések.
Azt tudja, hogy hányan versenyezhetnek majd a magyarok közül ezen a Grand Prix-n?
A jelenlegi állás szerint 6 magyar induló lesz.
A tokiói olimpia az év fő eseménye, az együttes szűk egy éve már biztosította a kvótát. Az elmúlt egy évben ez nyugalmat adott valamelyest azért, hogy egy ilyen nehéz helyzetben, amikor a koronavírus meghatározza a világ sportját is, mégiscsak már a kvóta a zsebükben van?
Én azt mondom, hogy igen, sokkal nyugodtabban tudtunk már készülni a versenyekre, amik elmaradtak, de azért a fő verseny az az olimpia, és én úgy gondolom, hogy nagy könnyebbség úgy edzeni ebbe a helyzetbe, hogy már biztos a részvétel.
Az mennyit számíthat, hogy ilyen hosszú nemzetközi versenyszünetről kell beszélnünk? Gyakorlatilag ez majdnem mindenkinek szokatlan, bár persze, aki kikerül, bekerül egyes válogatottakba különféle nemzeteknél, az szembesülhet ilyesmivel, de azt is látjuk, hogy a tokiói olimpiáig nem is nagyon várható sok nemzetközi csapatverseny.
Én is így látom, nem is, hogy sok, talán nem is lesz. De azért a vívás csapatverseny mégis egy egyéni sportágnak a csapatverseny száma, és én úgy gondolom, hogy nekünk ez az egy éves csak fejlődés szempontjából előnyünkre válhatott.
Fecser Viktort, a magyar női törvívó válogatott szövetségi vezetőedzőjét hallották. Már a véget ért az ötkarika. Friss műsorral legközelebb jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Kollégáim Virányi Zsolt és Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.